Istennek igéjét, Máté evangéliumából olvasom az első rész, első 17 versét. Kérem, hogy a gyülekezet fennállva hallgassa Isten igéjét. Máté evangéliumában az első rész, első versétől így szól hozzánk Isten igéje. Jézus Krisztusnak, a Dávid fiának, az Ábrahám fiának nemzetségkönyve. Ábrahám fia volt Izsák, Izsáké Jákob, Jákob fia pedig Júda és testvérei. Júda fia volt a Támártól született Fáresz és Zera. Fáreszé Heszrón, Heszróné pedig Arám. Arám fia volt Aminádáb, Aminádábé Náson, Násoné Szalmon. Szalmon fia volt Ráhábtól Boáz, Boázé Rúttól Obéd, Obédé Isai. Isai fia volt Dávid, a király. Dávid fia volt Salamon, Úriás feleségétől. Salamon fia volt Roboám, Roboámé Abijá, Abijáé pedig Ászá. Ászá fia volt Josafát, Josafáté Jórám, Jórámé Uzziás. Uzziás fia volt Jótám, Jótámé Áház, Áházé Ezékiás. Ezékiás fia volt Manassé, Manassé fia volt Ámon, Ámoné Jósiás, Jósiás fia volt pedig Jekóniás és testvérei a babiloni fogságba vitelkor. A babiloni fogságba vitel után Jekóniás fia volt Sealtiel, Sealtielé Zerubábel. Zerubábel fia volt Abihud, Abihudé Eljákin, Eljákiné pedig Azzur. Azzur fia volt Cádók, Cádóké Jákin, Jákiné Elihud. Elihud fia volt Eleázár, Eleázáré Mattán, Mattáné Jákob. Jákob fia volt József, annak a Máriának férje, akitől Jézus született, akit Krisztusnak neveznek. Összesen tehát Ábrahámtól Dávidig 14 nemzedék. Dávidtól a babiloni fogságba vitelig is 14 nemzedék. A babiloni fogságba viteltől Krisztusig szintén 14 nemzedék. Eddig Isten igéje. Imádkozzunk. Menj át, Fenn, köszönjük néked a te igédet, amelyet megirattál te szolgáiddal, Mátéval is. Kérünk téged, hogy ezeken keresztül szólíts meg a mai napon is bennünket. Hálát adunk néked, hogy amiben hiszünk, az nem pusztán emberi gondolatok, nem pusztán valakinek a bölcsessége, hanem valós történelmi esemény, hogy a te fiadat emberi testben elküldted ebbe a világba, aki asszonytól született. Kérünk, hogy segíts a hitünket mai napon is, ezek által az igék által megerősíteni, hogy szilárdan higgyük, hogy a te fiad, az Úr Jézus Krisztus valóságos emberi testben megjelent a Földön. Kérünk téged, hogy a te lelked legyen a mi segítségünkre, és a te igét hirdetőjének a segítségére is, hogy veled és egymással lehessen közösségünk, és a te szavad érő és ható legyen a mai napon is mindannyiunk számára. Kérünk, hogy a gyerekeinket is te áld meg, akik szintén a te igédet hallgatják, hogy az ő szívüket is te nyisd meg, hogy befogadják azt az igét, amit a számukra is készítettél. Az Úr Jézus nevéért kérünk téged. Amen.
Talán szokatlan dolog az, hogy egy adventi istentiszteleten egy szép hosszú nemzetség tábláról beszélnek. Hogyha most valaki azt gondolná, hogy ez azért van, mert nekem a Bibliában a kedvenc olvasmányaim közé a nemzetség táblák tartoznak, akkor azt kell mondjam, hogy ez nem így van. Olyannyira, hogy nagyon sokszor ezek a nemzetség táblák gyakorlatilag nem mondanak semmit az embernek. Olvasok hosszú sorokon keresztül ismeretlen neveket, és akkor így elgondolkodhat az ember azon, hogy hát tulajdonképpen most ennek mi értelme van, hogy én ezt olvasom. Meggyőződésem, hogy a Bibliában nem kerülnek bele, vagy nem kerültek bele olyan dolgok, amik ott fölöslegesek. Ezeknek is helyük van, és mondani valójuk van. Más kérdés, hogy nagyon sokszor nem tudjuk megérteni a mondani valóját egy-egy bibliai résznek. Gondoljunk ugyanis bele abba, hogy a Biblia az nem csak itt a 21. század elejé embernek szólt. Tehát az nem egy olyan mű, amit megírtak valamikor, és akkor 20-30 évig még érdekes, és aztán meg, hát már nem annyira. Tettem egy-két kísérletet az ügyben, hogy néhány olyan régebbi filmet megmutassak a gyerekeimnek, ami szerintem alapmű. És akkor megnézték, és azt mondták, hogy hát, lehet, hogy ez neked tetszik, de hát nekünk már nem mond semmit. Ezzel szemben a Biblia nem egy ilyen mű. A Biblia nem egy évtizednek, két évtizednek szólt, hanem több ezer év embereinek. Ennek megfelelően vannak olyan részei, amik leginkább hozzánk szólnak, és vannak olyan részei, amik nem annyira hozzánk szólnak, mint mondjuk az 1500-2000 évvel ezelőtt élt zsidókhoz. Az ő érdeklődésüknek megfelelő. Na most ezek a nemzetségtáblák, ezek eléggé ilyenek. Tehát minket úgy nem hoz nagyon izgalomba az a kérdés, hogy a babiloni fogságba viteltől kezdve Jézus születéséig kik hogyan születtek és kik voltak, mert abszolút senki nem ismeri őket, nem hallottunk róluk túl sokat. Azok számára, az emberek számára, akik viszont ott éltek és akkor éltek, amikor az evangéliumok leíródtak, akkor még csak néhány évtized telt el Jézus halála óta. Tehát elkezdtek terjedni az evangéliumok, és akkor az a kérdés, hogy ki ez a Jézus, ez egy izgalmas kérdés volt. Hát lehetett tudni, hogy ott szerepelt valamikor 30 évvel ezelőtt a poronnal, aztán persze megfeszítették, de hogy ez most nem egy legenda, hanem egy valódi történelmi személy, ezt nagyon jól alá tudta támasztani az, hogy ismerjük a nemzetség tábláját, ismerjük a családját. Mondjuk valaki elolvasta ezt az evangéliumot, és akkor azt mondja, hogy ja igen, József, ki is lehetett ott József Betlehemben, lehet, hogy volt több József is, és hát a Jákob fia, ja hát az meg a Mattán, igen, emlékeztek, az őszhajú hosszú ember, aki állandóan kötözködött mindenkivel, vagy valami hasonló. Értitek? Tehát megfoghatóvá vált Jézus személye azok számára is, akik őt esetleg nem ismerték. A másik dolog, hogy fontos kérdés volt akkoriban az, hogy ki honnan származik, hiszen az, hogyha valakinek fennmarad a neve az utókor számára, akkor ez mondjuk egy nagy dolognak számított, vagy legalábbis ez számított. Hiszen olvasjuk sokszor az igében azt, hogy átokként jelent meg az, hogy Isten azt mondja, hogy eltörlöm a nevedet. Meg fog szűnni, és nem fognak rád emlékezni. Ez ma már nem olyan nagyon feltűnő dolog, hiszen az ember mondjuk a negyedik, ötödik generációra visszafelé már nem nagyon személyes emlékeink nincsenek, nem nagyon divat családi feljegyzéseket készíteni. Tehát mondjuk azt, hogy a 1700-as évek közepén élt őseim azok mivel foglalkoztak, meg milyen emberek voltak, hát nem nagyon tudja az ember, maximum, hogyha nagyon erősen utána néz. De ebben a kultúrában nem ez volt a szokás, mindenki nagyon erősen számon tartotta, hogy honnan származik, miért, és kik az ő felmenői. Máté leírta Jézus Krisztusnak a nemzetség tábláját azért, hogy megmutassa, hogy Jézus Krisztus egy valódi, itt élt közöttünk ember, akinek ismerjük a szüleit, ismerjük a nagyszüleit, tudunk róla mindent, olyan, mint mi. És ez a nemzetség tábla, hogy fennmaradt, ez elsősorban azoknak szól, akiket ez érdekel. Ennek ellenére nagyon érdekes mondani valója van ennek a nemzetség táblának. Nem lehet nagyon könnyen kibontani belőle, viszont van egy nagyon érdekes figyelemfelhívás benne. Maga az egész társadalom egy meglehetősen férfi központú társadalom volt. Mint ahogy egyébként a történelem során majdnem minden társadalom, amit ismerünk. Tehát az, hogy kinek volt az apja, az fontos volt, ez itt szépen fel is van sorolva. Ha jól elolvassuk egyébként a bibliai történeteket, akkor kiderül, hogy nem csak ebben volt erősen férfi központú társadalom, hanem már az ókorban is a férfiaknak a társadalom többet engedett meg, mint a nőknek. Viszont ebben a nemzetség táblában van 5 nő. Ez szerintem egy nagyon szokatlan dolog. Mégpedig azért, mert összesen 36 nemzetség van felsorolva, és ezek közül 5 nő, ez abszolút nem elhanyagolható. Különösen akkor, hogyha egyébként őket nem szokták felsorolni a nemzetség táblákba. Tehát lehet, hogy érdemes megnézni, hogy miért pont ez az 5 nő került bele ebben a nemzetség táblában. Van-e vajon valami különleges ezekben a nőkben, amik miatt bekerültek Jézus Krisztus nemzetség táblájába? És ez a kérdés kettős. Egyrészt az, hogy Máté miért írta le, biztos azért, mert volt valami különleges. Lehet egyébként, hogy több nőt nem is ismert az egész nemzetségből, tehát ő leírt mindent, amit tudott. De miért maradt fent a nevük? És Isten miért tervezte azt, hogy az Úr Jézus pont az ő családjukból származik? Valami módon én azt gondolom, hogy Istennek a tervében az szerepelt, hogy milyen földi családból szülessen meg az Úr Jézus. Olyannyira egyébként, hogy már Dávidnak megígérte, hogy az ő nemzetségéből fog származni az Úr Jézus, tehát mondjuk a Dávid előtti nemzedékek esetében már világos volt, előtti nemzedékek esetén teljesen világos, hogy ez Istennek egy eltervezett terve. Tehát valami különleges lehet itt. Lehet, hogy valami mondani valója is van ezeknek a történeteknek. Most el szeretném mondani ennek az 5 nőnek a történetét. Azok, akik mondjuk ilyen nagyon gyenge szívűek, vagy nem nagyon bírják az erős sztorikat, egy kicsit fájni fog. Szóval az a helyzet, hogy ennek az 5 nőnek a története abszolút nem egy olyan leányregény. Nagyon kemény sorsokról van szó, súlyos bűnökkel megterhelt életekről van szó, körülöttük ők maguk súlyos bűnöket követtek el. Az a helyzet, hogy a Biblia ilyen szempontból egy meglehetősen szókimondó könyv. Tehát a hithősökről és nagy emberekről nagyon csúnya dolgokat tudunk olvasni. Nem idealizált szereplőkkel találkozunk, hanem olyan emberekkel, mint mi vagyunk. Esetleg olyan dolgokat követnek el, amiket nekünk eszünkben sem jutna elkövetni. És mégis az az érdekes, hogy Isten tervében központi helyet elfoglaló emberekről van szó. Úgy tűnik, hogy Isten nem tökéletes embereket választott a tervének a végrehajtására, sőt, időnként borzasztóan viselkedő embereket választott az ő tervének a végrehajtására. Azt gondolom, nem véletlenül tette ezt, hiszen az ő terve nem azon múlik, hogy az emberek mennyire jók és mennyire ügyesen tudják végrehajtani a nekik előírt lépéseket, hanem azon, hogy Istennek tervezte azt, és Isten hajtja azt végre. Függetlenül attól, hogy az emberek kutyaütők vagy nem, hogy azok, akiket ő eszköznek választott, azok esetleg sokszor nem voltak engedelmesek. Most akkor térjünk rá ezeknek a nőknek a történetére. Az első, aki történetileg szerepel a történetben, egy nagyon korai sztori. A harmadik versben olvassuk azt, hogy Júda nemzét Párest és Zárát Támártól. Most ki ez a Támár, és miért érdekes, hogy itt benn van a nemzetség táblába? Maga a történet elég régi, hiszen Júda Ábrahámnak a gyermeke bőven az ókorban zajlik, és maga a történet az egy, hát tulajdonképpen egy érdekes szokás vagy törvény körül csúcsosodik ki. A történet úgy történt, hogy volt Júdának egy fia, az elsőszülött fia, és Támár pedig az ő felesége volt. Felnőtt a fiú, elmentek, feleséget vettek neki. Látszólag minden teljesen szabályszerűen és jól működik. Viszont azt írja az ige, hogy Isten gonosznak látta ezt az embert, és ezért megölte. Tehát meghalt a férje Támárnak. Na most akkoriban volt egy olyan szokás, hogyha valaki gyermektelenül halt meg, akkor kellett neki örökös. Mert hát az nem lehet, hogy a vagyon vagy a család az valahogy megszakadjon, vagy az öröklési lánc megszakadjon. Ezért az volt a törvény, nem leírt, hanem szokás jogtörvény, hogy ilyenkor az özvegyet hozzáadták a elhalt férnek a testvérihez. De van egy megkötés. Az első szülött gyerek, aki ebből a házasságból származik, nem a testvérnek a gyereke lesz, hanem a meghalté. Tehát gyakorlatilag a testvérnek kötelessége lesz felnevelni egy gyereket, aki biológiailag ugyan tőle származik, de jogilag nem. Nem az ő részét fogja örökölni, hanem a testvérének a részét fogja örökölni. Könnyen lehet egyébként, hogy gazdagabb ember lesz, mint ő. Mert az elsőszülöttnek a részét fogja örökölni. Nem lesz. És ugye nem szakad magva a testvérének, ezért aztán az ő örök része csökken. Hiszen ha nem lenne örököse a másiknak, akkor ugye kénytelen örökölni a részét. És akkor könyvhullajtások közepette majd megörökli. Na most ez a történet. Ezek után Jákob, vagy nem Júda, hozzáadta a következő fiához Támárt, ezt Onánnak hívták a fickót, és ő úgy gondolkodott, hogy hát nem kéne ezt így csinálni. Ő nem akar gyermeket nemzeni ennek a nőnek, mert akkor az a másik, az első szülöttnek a gyereke lesz, az ő örök része csökken, ezt nem kéne. És Istennek viszont ez nem tetszett. Mert azt mondta, hogy nem akarja építeni az ő testvérének a házát. És ezért ő is meghalt. Ez volt az alapvető probléma vele, hogy az ő saját önzése miatt ő is meghalt. És ezek után ott maradtál már másodszor özvegyen. Na mi a következő lépés? Hát ilyenkor hozzá kell adni a harmadik gyerekhez. Három gyereke volt akkor Judának. Egy probléma volt, a harmadik gyerek kicsi volt. És azt mondták, hogy jó, hát majd hozzá foglak adni, akkor, amikor majd nagy lesz, addig meg szépen menjen haza az apukához. És közben az volt az elképzelése Judának, hogy dehogy fogom én majd hozzáadni. Hát két fiam már meghalt, most már csak ez az utolsó. Hát nehogy már kiírtsa a családot. És szépen telt az idő, kisebb gyerek felnőtt, Támár ott lakott az apukájánál, és Judáról meg nem lehetett hallani semmit. És amikor szóltak neki, hogy hát akkor ez nem így kéne, akkor mondta, hogy hát majd. Ugye ismerik a hát majd, az mikor fog megtörténni. Most ebben még egy háttértörténetet szeretnék, vagy egy háttérinformációt szeretnék mondani ezzel kapcsolatban, hogy Támárnak nem volt könnyű a helyzete. Mégpedig azért, mert akkoriban nem volt nyugdíjbiztosítás, meg nem volt egészségbiztosítás, meg nem voltak egyéb ilyesmi. Tehát azok az özvegyek, akiknek nem volt gyermekük, ők gyakorlatilag időskorukra ellátás nélkül maradtak. Ugye szüleik meghaltak, nekik nincsenek gyerekeik, akik gondoskodjanak róluk, és aztán vagy ellátta őket a család, vagy nem. Tehát tulajdonképpen Támár számára az kezdett létkérdéssé válni, hogy neki gyereke kell, hogy szülessen. Jó volna persze, hogyha ettől az elég gazdag családtól. Ahova ő egyébként már beházasodott. Jog szerint és törvény szerint neki ott helye volt, csak hát az apósa ezt nem akarta. És akkor jött a trükk. Nem szép trükköt talált ki. Hát az az igazság, hogy Támárnak az ötlete az olyan, amiért senki nem dicsérné meg. Se most, se akkor nem dicsérték meg. Miatta, de bevált. Azt találta ki, hogy prostituáltnak öltözött, és elcsábította az apósát. Ez nem egy elfogadható ötlet, de ezt tette. És ami az érdekes, az apósát sikerült is elcsábítania. Nagyon trükkösen még szerzett tőle bizonyítékokat is, hogy tényleg. És ami az érdekes, hogy akkor, amikor kiderült, hogy Támár teherbe esett, akkor Judát ez sem különösebb lelkiismeret furdalás nélkül azt mondta, hogy menjetek és öljétek meg. Ugye el tudjátok képzelni azt a meglepetést, amikor már vitték kivégezni, és akkor azt mondja, álljunk meg egy kicsit, tudom, hogy ki a gyerek apja. És akkor előadta azokat a bizonyítékokat, hogy Júda az. Úgy el tudom képzelni a helyzetet. Érdekes, hogy Júda a dolgot egész jól megúszta. Hát lehet, hogy a szomszédai nem annyira néztek rá ezek után tisztelettel, de nagy valószínűséggel simán elnézték neki. Támárnak pedig 2 gyermeke született. A idősebbik gyermek az, aki benne van ebben a... Hát nem tudjuk idősebbikkel, szóval ikrek voltak. Az egyik, az szerepel itt a nemzetség táblába, ez pedig Pérec. Érdekes, konfliktusos családban nőhetett föl ez a gyerek. Képzeljétek el, van az édesanyja, és hát van tulajdonképpen a nagyapja, aki az apja, akik úgy nem nagyon szerethették egymást. És ilyen légkörben nőtt föl. És érdekes, hogy benne van az Úr Jézus nemzetség táblájában, sőt, ami még érdekesebb, a Rút könyvében, amiről még majd fogunk beszélni, amikor összeházasodott Rút és Boáz, akkor egy érdekes áldás hangzott el remélem meg is találom, igen, a negyedik rész 10. versétől, sőt a Moabita Rútot is, így áldották meg ott Boázt és Rútot. Még 10. résztől olvasom, amit Boáz mond. A Moabita Rútot is, Malonnak feleségét, feleségül vettem, hogy nevet támasztak a megholtnak az ő örökségében, és ne vesszen el a megholtnak neve az ő atya fiai közül, és az ő helységének kapujából tanúk vagytok ma. Ugyanez a sogorsági házasság, amit Boáz kötött Rúttal, az első gyermekük, az nem Boáz gyermekének számított, hanem az ő férjének. És mondta az egész nép, mely a kapuban volt, és a vének, tanúk vagyunk, tegye az Úr az asszonyt, ahogy a te házadban egy olyannál, mint Ráhel és Lea, akik ketten építették fel Izrael házát, és gyűjts vagy ott Efratában, szerez nevet Betlehemben, és a te házad legyen mikét Pérec háza, akit Támár szült Júdának abból a magzatból, melyet az Úr adott neki ettől az asszonytól. Érdekes. Több generációval később Pérec házát már áldásként emlegették. Ezt a szerencsétlen sorsú gyereket, aki egy ilyen trükkből született, áldásként emlegették. És példaként, hogy de jó lenne, ha a te házad is olyan lenne, mint az övé. Különös, hogy azt használta föl Isten az ő tervében, aki egy olyan kapcsolatból született, ami viszont biztosan nem Istennek a terve. Hiszen a bűn nem Istennek a terve. És mégis itt szerepel, mint Támár, mint Pérec az Úr Jézus nemzetség táblájában. Menjünk egy kicsit tovább. Folytatjuk a történeteket, történetek sorát. és elérkezünk Ráhához. Ő a következő nő, amit említ a nemzetségtábla. A történet Józsué második könyvében szerepel, az elsőtől a harmadik részig, és aztán végül a hatodik rész, a második rész igazán, ami az ő története. Kicsoda Ráhád? Ráhád egy pogány nő volt, aki Jerikóban lakott, ráadásul nem is túl tiszteletre méltó, hiszen prostituált volt. Erről volt ismert, ez volt a foglalkozása, mindenki tudta, hogy az. És amikor odaérkezett Józsué az Izrael népével Jerikó alá, akkor elküldött kémeket, hogy megnézzék, hogy mi a helyzet. Na most hát megérkeznek a kémek egy ismeretlen városba, hová lehet bemenni? Hát nyilván egy prostituált házából nem feltűnő, hogy idegenek járnak. Oda is mentek be. Csak hogy valaki befújta őket, és ezért elkezdték keresni. És Ráhád ahelyett, hogy kiadta volna őket, ahogy egyébként jó hazafihoz illik, tehát most gondoljátok meg, kémek érkeztek a házába. És nem kiadta őket a rendőröknek, akik ott keresték, hanem elbújtatta, azokat elküldte tévútra, és utána felment, és beszélt a kémekkel. Miért? Miért csinálta ezt? Érdekes, hogy Ráhád neve nem csak itt szerepel ebben a történetben, hanem az új szövetség is említi, mégpedig két helyen. A zsidókhoz írt levél 11. részének a 31. verse a hithősök között sorolja fel Ráhábot. És a Jakab levelének a második része és 25. verse pedig arról beszél, hogy nem csak hitből üdvözült vagy menekült meg Ráháb és az ő háza népe, hanem cselekedetből is. Hiszen nem csak hit, hanem cselekedett is. És azt elolvashatjuk már Józsué könyvében is, hogy nagyon világosan felismerte azt, hogy az Úr az Isten, és hit benne. Ez az, ami őt megkülönböztette akkor Jerikó minden más lakójától. Ezt mondta a második rész 11. versében, ezt olvassuk, ezt mondta a kémeknek, bizony az Úr az Isten, Úr, a ti istenetek az Isten, fenn az égben és alant a földön. Hogy hogyan jutott erre a felismerésre, azt nem tudjuk, de egy nagyon fontos felismerésre jutott, és utána cselekedett. Van egy nagyon érdekes előkép is ebben a történetben. Volt egy megállapodás közte és a kémek között. Hát ő az életét kockáztatva megmentette őket, leeresztette a várfalon, de hát azért szerette volna, ha ő is megmenekül, és megegyezett a kémekkel. És megegyezett, hogy amikor majd bevonultok és elfoglaljátok a várost, biztos, hogy elfogjátok, akkor mentsetek meg engem, meg a szüleimet, meg házam népét, stb. És az volt a megegyezés, hogy egy piros fonalat kell kötni a ház ablakába. Kicsit rímel ez arra a történetre, amikor a vérrel festették be az ajtófélpákat. És azt mondták a kémek, aki akkor ott van abban a házban, az megmenekül, aki nem, aki kijön abból a házból, azt levágjuk. Nagyon érdekes előképe ez Jézus Krisztus megváltásának. Az is olyan, aki hisz Krisztusban megmenekül, aki nem, az elvész. Kellett ahhoz hit, hogy valaki akkor, amikor ostromolják a várost, ott maradjon Ráhád házában? Azt gondolom, igen. Tehát amikor Ráhád elment az apukájához és elmesélte, hogy ez történt, lehet, hogy kapott egy kis fejmosást, és akkor utána azt mondta, hogy de figyelj, ha most eljöttök hozzám, és ott lesztek, akkor megmenekültök, ha nem, akkor nem. És itt dőlt el az, hogy életben maradnak, vagy nem. Mert ha azt mondja, hogy igen, oda megyek, és mondjuk nem a legjobb testőrök szállása mögött fogok elbújni a szénakazalban, hanem igen, elmegyek oda, és ott leszek a te házadban, akkor megmenekültek. Ha nem, akkor nem. Nem az érdemeik miatt. Ebben az egész sztoriban egyedül Ráhábnak volt érdeme. A többiek, akik ott voltak, ők nem az érdemeik miatt menekültek meg, hanem amiatt, mert hittek abban, amivel a kémek megegyeztek Ráhábbal. Tehát nem feltétlenül a cselekedetek, a hitből fakadó cselekedetek azok, amik megmentették ezeket az embereket. Nézzük a következő nőt, Rút. Azt írtam a vázlatban, hogy Rút a moábita. Miért érdekes ez? Azért érdekes ez, mert Izrael nagyon nem volt jóban moábitákkal. Maga a történet nagyon egyszerű, Rút könyve szól róla elejétől a végéig. Egyébként egy figyelemre méltó könyve az Ószövetségnek, nem is túl hosszú, nyugodtan el lehet olvasni egybe. A történet annyi, hogy éhínség volt Izrael földjén, és Elimélek, egy izraeli férfi, Naomival, a feleségével elmentek Moab földjére, mert ott volt étel, és letelepedtek ott. Hát mondjuk úgy, hogy kivándoroltak. És akkor ott nem haltak éhen, viszont a gyerekeik, azok moábita lányokat vettek feleségül. Ez a Bírák korának a története. Állandóan ez volt a probléma Izraelben. Folyton ezt olvassuk. Elolvassuk a Bírák könyvét, és azt olvassuk, hogy Isten küldött valakit, az jó megmentette Izraelt, akkor utána elkanászottak, elkezdtek közeledni azokhoz a népekhez, akik ott laktak, tipikusan házasodtak, barátkoztak, stb. És bálványimádók lettek néhány éven belül. És aztán újra kutyaszorítóba kerültek, Isten megint küldött valakit. Tulajdonképpen Elimélek azt gondolta, hogy az evés az fontosabb, mint az, hogy ragaszkodjunk Istenhez, hát elköltözünk innen Moab földjére. És a gyerekei megnősültek, ott halt meg Elimélek is, és mindkét fia. Ebből következik, hogy elég hosszú időt töltöttek ott, és ott maradt Naomi és a két menye. Azok közül, és aztán azt mondta, hogy hát én vissza fogok költözni, nektek ott senkitek nem lesz, maradjatok itt. És az egyik menye azt mondta, hogy hát jó, hogy itt maradok, itt vannak az én rokonaim, de Ruth azt mondta Naominak, hogy hát akkor megyek veled. És ahova te mész, oda megyek én is, ahol eltemetnek téged, ott temetnek el engem is, a többi. Hűséges volt az anyósához. Elég ritka dolog az ilyesmi, nem? Valaki hűséges a férjéhez, olyan gyakori, hogy az anyósához olyan nem annyira. Lehet egyébként, hogy ez a Naomi nem volt olyan nagyon rossz anyós, nem? Tehát valószínűleg rajta is múlhatott néhány dolog. De elment vele, és idegen lett Izrael földjén. Na most csak, hogy a helyzet egy kicsikét bonyolultabbnak látszon, egy későbbi, egy korábbi törvényt. Az 5 Mózes 23-ban olvasunk egy törvényt a moábitákkal kapcsolatban. Tehát Izrael népe nagyon nem kedvelte a moábitákat. Az 5 Mózes 23-4-5-ben az a szabály, hogy moábita 10 nemzedéken keresztül nem mehet be Izrael gyülekezetébe. Tehát 10 nemzedéken keresztül. Egy olyan helyre ment el Rút, ahol az volt a szabály, hogy ő kitaszított lesz, a gyereke kitaszított lesz, az ő gyereke kitaszított lesz, az ő gyereke kitaszított lesz, 10 nemzedéken keresztül. Érdekes a történet, mert ha tovább olvassuk ezt a nemzetségtáblát, akkor nagyon hamar igen híres emberekre találunk. Sámon nemzete Boázt Ráhábtól, Boáz tehát Ráhábnak a gyermeke volt, akiről már hallottunk. Egy idegené. Boáz nemzete Obedet Rúttól. A következő nemzedékben megint egy idegen van. Obed nemzé Isait, Isai nemzé Dávid királyt. Ki volt Istennek az egyik legáldottabb embere? Dávid. Ki az, aki megalapította Izrael királyságát? Mondhatjuk azt, hogy Saul, de leginkább Dávid. Két nemzedéknyire volt egy moábitától. Nagyon, nagyon messze a tíztől. Milyen különös, hogy Isten egyszer adott egy törvényt, hogy ne barátkozzatok a moábitákkal, sőt, nagyon komoly fenyegetés, még a gyerekeikkel se, semmi körülmények között, tartsátok távol magatokat, és aztán a második nemzedékben ott van Dávid király. Mi ez? Érdekes egy történet, nem? De ha belegondolunk abba, hogy mi volt Mózes törvényének az értelme, az 5 Mózes 23-ban, miért mondja azt, hogy ne házasodjatok a moábitákkal? Mert láttuk, mi a következménye annak, hogyha ezt megszegik. Mózes adta a törvényt, Izrael nem tartotta be, és ennek következménye volt a Bírák könyvének az összes bukdácsolása, nyomorúsága, bálványimádása, stb. Sőt, ha megnézzük utána a királyok sorát, sokkal több a bálványimádók közöttük, mint aki Istent követte. Mert barátkoztak azokkal a népekkel, ahova költöztek. Milyen érdekes, hogy Ruth ebből a szempontból egy kivétel. Nem az történt, hogy ő fordította el a szívét a férjének, anyósának, stb., hanem ő az, aki elment és csatlakozott az Úr népéhez. Milyen tanulságot vagy üzenetet hordoz nekünk útnak a története? Azt gondolom, hogy kettőt is. Az egyik az, hogy a hűség sokkal fontosabb a származásnál. Ha Rútot emlegetjük, akkor nem azt szokott eszünkbe jutni, hogy egy piszkos moábita, hanem azt szokott eszünkbe jutni, hogy micsoda dolgot mondott az anyósának. Esküvőkön szokták elmondani az ilyet az emberek egymásnak. Ő az anyósának mondta, hogy ragaszkodott ő ahhoz az emberhez, hogy ragaszkodott ő a hitéhez. A hűség és szeretet több, mint a származás. Nagyon fontos látnunk egyébként, hogy nagyon erős előítélet volt. Tehát az akkori, a moábitákkal szembeni előítélet az lényegesen erősebb, mint ami most bárhol lehetséges. Tehát akkor, amikor mi itt szembenézünk egy előítélettel, van egy ember, akivel azért nem akarunk találkozni, mert honnan származik, hogy beszél, milyen ember, akkor gondoljunk arra, hogy ennél sokkal súlyosabb előítélet volt a moábitákkal szemben. És mégis Rút, a moábita, benne van az Úr Jézusnak a leszármazási vonalában. Isten kiválasztotta arra, annak ellenére, hogy honnan származik. Nézzük a következő hölgyet, ő Becsábé, az Úriás felesége. Azt írtam a vázlatra, akiért egy király gyilkolt. Ő nem tett semmi olyat, vagy legalábbis nincsen leírva, a történetben az, hogy, hogy ő bármit tett volna azért, hogy, hogy megtetszen Dávidnak, vagy hogy ő neki megölje a feleségét, Dávid. De hát azért gondoljunk bele, milyen helyzetbe került valaki? Pusztán azért, mert szép, észrevette a király. És azon nyomban megszerezte magának. És utána azért, hogy ki ne derüljön, megölette a férjét. Súlyos dolog. És ezek után mi történt még Becsabéval? Egy gyerek született az ő kapcsolatukból. És mi lett a gyerekkel? A gyerek meghalt. Belegondoltunk mi abba valaha is, hogy oké, Dávid volt a hunyó ebben az egész történetben. De a gyerek közös volt. És Becsabé többet szenvedett azért a gyerekért, mint Dávid. És meghalt. És mit gondoltok, hogy vajon a környezete hogy gondolt rá? Mit kellett átélni neki ott a Dávid palotájában? Mondjuk csak ha azt a néhány hónapot nézzük, amikor kiderült, hogy teherbe esett, és aztán erre a király azzal válaszol, hogy megöleti a férjét. Vajon nem kellett akkor Becsabénak nagyon nagy küzdelmet folytatni, mondjuk a lelkiismeretével? A lelkiismeretünk hajlamos időnként tévutakra tévedni, és olyan dolgokat mondani, ami nem helytálló. És Isten mégis az ő gyermekét, Salamont beleírta az Úr Jézus nemzetség táblájába. Ő is szerepel ebben a táblában. Nagyon érdekes, hogy két olyan ember is van az Úr Jézusnak a leszármazási vonalán van, akinek nem szabad lett volna megszületni, hogyha az emberek nem bűnösek. Mint Pérec, mint Salamon olyan kapcsolatból származik, ami házasságtörésen alapul, Salamon esetén gyilkosságon is alapul. Ennek ellenére mindkét gyermeket megáldotta Isten. Mindkét gyermeket felhasználta Isten az ő tervében. Nem attól függ, hogy honnan származunk. Ha van valaki, akinek a családja olyan, ami meg van terhelve, igen, Péresznél és Salamonnál jobban megterhelt családot nehéz lenne elképzelni. Mert súlyos bűnök terhelik, mert a felmenői azok esetleg gonosz emberek voltak. Nem ezen múlik, hogy velünk mi van. Nem ezen múlik, mert a kegyelem kiterjed mindenkire. A kegyelem kiterjed azokra is, akik születésüknél fogva nagyon távol voltak Istentől. Itt csupa olyan emberről van szó, aki születésénél fogva nagyon távol volt Istentől. Hiszen egy Jerikóban élő prostituált nagyon távol van Istentől. Rút, aki moábita, és mindenki utálja a kiválasztott népből, nagyon messziről indul. Vagy Pérec és Salamon mindketten bűnkövetkezményeként születtek. Ferdeszemmel nézhettek rájuk. Salamonra azért lehet, hogy talán nem annyira, vagy aki ferdeszemmel nézett, az fölvett valami ellenző sapkát, mert hát ő király volt, de hát Pérec esetében ennek nem így kellett feltétlenül történnie. És végül, de nem utolsó sorban szeretnék beszélni az ötödik nőről, Máriáról, akiről nagyon sok szép dolgot olvasunk az igében. Hiszen sehol nem olvasunk olyat Máriáról, hogy ő engedetlen lett volna. Semmiféle bűnéről nem olvasunk. Nem olvasunk azt, hogy ő ne vállalta volna el azt, amivel Isten meg akarta bízni. Igen, Mária egy kiválasztott volt. Isten saját maga választotta őt ki arra, a legnagyobb feladat, hogy az Úr Jézusnak a testi édesanyja legyen. Hatalmas feladat. De mit mondtak a szomszédok? Mit gondoltak? A szomszédok nem számoltak utána? Picinként hamar született ez a gyerek. Hát maga József se igazán akarta elhinni azt, hogy itt nem valami nagy probléma van. És József nagyon rendes ember volt. Nem akarta megöletni a mennyasszonyát, hanem azt mondta, hogy akkor inkább menjél el. És Istennek magának kellett közbeavatkozni. Nem volt Máriának sem könnyű. Nagyon sokszor előfordul olyan, hogy Isten kiválaszt valakit, megbíz valami nehéz feladattal, és az a nehéz feladat az nem kifejezetten népszerű. Mária esetében ez nagyon nem volt népszerű. Tehát ő ott lakott utána azok között, akik tudták azt, hogy Jézus nagyon koraszülött lehetett. És nehogy azt gondoljátok, hogy egy szomszédasszonynak olyan nagyon könnyű volt elmagyarázni azt, hogy ez a Szentlélektől van. Vagy hogy ezt el is higgye. Nem volt Máriának egy könnyű élete. A kiválasztás az nagyon gyakran nem könnyű életre való kiválasztás. Nagyon sokszor előfordul az, hogy valakit Isten kiválaszt, és utána látszólag rosszabb lesz neki, mintha ki nem lett volna választva. Egy nagyon szép hétköznapi életet élhetett volna egy rendes férj mellett Mária, ha nincs kiválasztva. De ki lett. Sőt, az angyal már meg is mondta előre, hogy ő fogja átjárni a szívedet. Nem csak a környezetének az ilyen háta mögött összenézünk típusú hozzáállásával kellett szembenéznie, de azzal is, hogy a fiát nem csak, hogy nem fogadták el, de megölték. És utána ő még életben maradt. Tehát ő még élt Jézus halála után. És persze ennek van egy olyan előnye is, hogy tapasztalta azt, hogy a Szentlélek kitöltetett, és a megváltás megtörténik. Érdekes tanulsága van ennek az öt nőnek a történetének, vagy a leszármazottainak a történetének. Mint hogyha Isten az új szövetségi üzenetet beleültette volna ezekbe az ószövetségi történetekbe. És meggyőződésem, hogy ez így is történt, hogy ezek a nők nem véletlenül vannak megemlítve itt az evangélium elején. Mert az evangéliumnak egyes részei, egyes megnyilvánulásai, egyes kis szikrái megjelennek az ő történetükben. Lehet, hogy egy kicsit hosszú volt és bonyolult ennek az öt nőnek a története. Javaslom, hogy nyugodtan olvassátok el ezeket. Mert bár én ízelítőt tudok adni belőle, de hát a forrás munka mindenkinek ott van. És gondoljunk bele, hogy vajon a mi életünkben mi az, amire úgy gondolnánk, hogy ez lehetetlenné teszi, hogy Isten tervében szerepeljünk. Vagy, hogy Mária életében van-e olyan dolog, ami Isten kiválasztása miatt sújt minket? Ha igen, akkor jó társaságban vagyunk, Mária is abban volt. Nyugodtan gondoljunk bele külön-külön az életünkbe, hogy vajon rosszabb helyzetben vagyunk-e, mondjuk megvetést illetően, mint Rút, vagy plegykát illetően, mint Mária, vagy körülmények által sújtva, mint például Becsabé, esetleg születésünknél fogva, mint Ráhád, vagy borzasztó családi állapotunknál fogva, mint mondjuk Pérez. Sokkal rosszabb családi állapotot nagyon nehéz elképzelni. És Isten mindnyájukat kiválasztotta arra, hogy az Úr Jézus nemzetség táblájában ott szerepeljenek. Az ő leszármazottaik közül került ki a Mesiás. Imádkozzunk! Úr Jézus, hálát adunk neked azért, mert te megszülettél. Hálát adunk azért, mert megváltottál minket. És köszönjük azt, hogy azt is tudhatjuk, hogy nem egy nagyon különleges és nagyon jó sorsú családból származtál, hanem a te családodban is voltak, te földi családodban is voltak bűnök, tragédiák, elhajlások és mindenféle emberek. És Isten mégis felhasználta az ő tervében ezeket az embereket. És mégis el tudtál jutni hozzánk, mint váltó. Kérlek, segíts nekünk abban, hogy fel tudjuk ezt ismerni. Úgy, ahogy Ráhább fel tudta ismerni azt, hogy az Úr az Isten. Ugyanígy fel tudjuk ismerni azt, hogy te vagy a megváltó, és nincsen más. Amen.